Szeretettel köszöntök mindenkit előadás sorozatunknak a második alkalmán. Ugye az első előadáson azt a kérdést igyekeztünk megválaszolni, hogy miért nem tud az emberiség évszázadok óta közmegegyezésre jutni egy alapkérdésben. Nevezetesen abban az alapkérdésben, hogy létezik-e az univerzumnak és benne a Földünknek és az embernek egy teremtő, fenntartó istene, egy mindenható isten. Miért van az a furcsa ellentmondás, hogy ezzel sok minden sejtheti a létezését, de az érzékszerveinkkel vagy a tudományos módszereinkkel mégsem tudjuk megragadni Istent, vagy egyértelműen bizonyítani, hogy ő létezik vagy nincsen. Miért beszél a Biblia is elrejtőzködő Istenről? Vagy olvassuk másut, hogy ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik számunkra, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja. De maga a Biblia sem mondja ezt a jelenlegi helyzetet, hogy emberek közül senki nem látja, sem nem láthatja természetesnek, mert hiszen a Biblia elején is arról olvasunk, hogy a teremtés után még Isten és ember szemtől szembe közvetlenül érintkezett egymással. És a Biblia legvégén, amikor az újjáteremtett föld látomása tárult János az apostol elé, Pátmos szigetén, akkor megint azt látta, hogy látják emberek Isten arcát, és közvetlen kapcsolatban vannak vele. Tehát azt olvassuk az írásban, hogy a jelenlegi állapot az úgynevezett bűneset óta áll fenn, amióta az ember az Isten egyetemes erkölcsi törvényével ellentétes útra lépett, mert Isten egyrészt tiszteletben tartja az által teremtett ember szabadságát, hogy úgy mondjam, nem erőlteti magát és a törvényét ránk. Másrészt viszont jelenlegi állapotunkban sem fizikailag, sem lelkileg nem tudnánk elviselni, hogy szemtől szembe találkozzunk Istennel az ő isteni mi voltában. Ma akkor tehát most új kérdést teszünk fel, és azt a kérdést tesszük fel, hogy akkor arról van szó, hogy Isten lényegében magára hagyta a világot. Hadd forogjon keserű levében, ahogy Vörösmarty Mihály költőnk fogalmazott. Isten hagyja, hogy az ember lássa meg, hogy mire jut, ha az Isten törvényével ellentétes úton, Isten nélkül, csak magában bízva. Hát nem erről van szó, mert ha így lenne, akkor nem is léteznénk. A Biblia tanítása szerint ugyanis Isten szüntelenül érvényesülő munkálkodása tartja fenn az egész univerzumot, de a mi földünket is, és az egyes emberek életét is. Megfigyelhetjük például, hogy Jézus a hegyi beszédben hogy fogalmazott. Azt mondta, Isten felhozza az ő napját, mind az igazakra, mind a hamisakra, esőt és napfényt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak, mert ő jól tevő a hálátlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Megfigyelhetjük, hogy ezt jelen időben fogalmazta Jézus, tehát folyamatos jelenben, hogy ő ad esőt, napfényt, fenntartja az életet, függetlenül attól, hogy emberek erről tudomást vesznek-e vagy nem, és hálásak-e érte vagy nem. Aztán Pál apostol például az aténi Areopáguszon a görögöknek, akkor próbálta az egyetlen valóban létező számukra ismeretlen Istent bemutatni, akkor azt mondta, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Ugye milyen az életet, leheletet és mindent. És itt is folyamatos jelenben mondja, ő ad, folyamatosan ad. Aztán elhangzott Pál apostol szájából ez a nagyon megdöbbentő mondat is, amit az ember olyan nehezen fog fel igazán. Így fogalmazott az apostol, mi mindnyájan ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mert nélküle nem is létezhetnénk. Nagyon szemléletesen fogalmaz az írás Jób könyvében. Jób könyve 34. fejezetéből idézem a 15. és 16. verset. Így hangzik. Ezt mondja Istenről: ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná, elhervadna minden test együtt, és az ember is visszatérne a porba. Ugye milyen szemléletes? Ha Isten egyszer mondaná egy nagy nemet, és abba hagyná ezt a szüntelen munkálkodását, akkor az mi elhervadna minden test együtt, és mi emberek is visszatérnénk a porba. De Isten nem csak ebben az értelemben nem hagyta magára a világot, hanem ő megszólítani is akar minket, embereket, és üzenete is van hozzánk. Az Új Szövetségben a zsidókhoz írt levél első fejezetének az első versében így olvasunk erről. Idézem a zsidókhoz írt levél első fejezetéből az első verset, így hangzik. Minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólt nékünk fia által. Ugye milyen meglepő olvasni, hogyha Isten nem is láthatjuk, de ő sok rendben, sokféleképpen szólt hozzánk emberekhez. A proféták által, majd végül az ő fia által is. Tehát a legmagasabb rendű képviseletet is elküldte hozzánk emberekhez, hogy átadja nekünk üzenetét, hogy szóljon hozzánk. Ugye milyen különös az embernek belegondolni, hogy manapság a mai technikai eszközök birtokában állandóan időről időre vannak ilyen kísérletek, hogy hát lehetne valami jeleket kibocsátani az űrbe, és ha vannak értelmes lények, emberhez hasonló lények valahol a világ mindenségben, talán reagálnának rá, válaszolnának rá valamiképpen. És mikor az ember, miközben az ember így tapogatózik és találgat, azt olvassuk, hogy Isten már réges-régen, sok rendben és sokféleképpen szólt hozzánk emberekhez. János evangéliuma első fejezetének a bevezetésében olvasunk két olyan igét, amiről nekem mindig az jut eszembe, hogy na, e fölé, a két ige fölé méltán oda lehetne írni Madástól kölcsönözve a címet, hogy az ember tragédiája. Ugyanis arról szól, hogy Isten fia eljött a mi világunkba, és így mondja, a világban volt, a világ általa lett, és a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De ha tényleg ez a valóság, hogy Isten szólt sok rendben, sokféleképpen, és még az ő fia is eljött, emberré lett azért, hogy ilyen ember közelből tanítson, tanúságot tegyen az igazságon, szóljon nekünk, akkor ebből az következik, hogy akkor ezek szerint, ha Istent nem is láthatjuk, de a beszédét, azt lehet, meg lehet ismerni ezen a földön. És megkérdezem valakit, a beszéde alapján meg lehet ismerni. Néha eszembe jut ez a hasonlat, hogy például irodalom szeretők jól tudják, hogy élt valaki, mikor talán fénykép sem maradt róla, korábban élt, és az írásait ismerjük. De az írásaiból szinte kirajzolódik az ember előtt annak a valakinek a lelki képmása, a személyisége. És így az írás azt mondja nekünk, igaz, hogy látni nem láthatjuk, mert nem is tudnánk elviselni, ha szemtől szembe láthatnánk őt, de viszont a beszéde alapján Isten mégiscsak megismerhető, megtudhatjuk, hogy kicsoda ő. És idézném itt egy pillanatra Jézusnak az egyik kijelentését, amely az atyához intézett imádságában hangzott el, és szinte fel se tudjuk mérni, hogy ennek az egyszerű mondatnak mekkora jelentősége van. Ezt mondta Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nagy szó ez, hogy örök élet. Azt mondja, valamiképpen az örök életre vezető úton indul el ez az ember, aki meg akarja ismerni Istent az ő beszédéből. És azt mondja, hogy ha nem láthatjuk is, megismerhető. megismerhető az atya, a mennyei atya, és megismerhető tökéletesen az ő fia által, Jézus Krisztus által, akit elküldött erre a földre. Tehát az Isten kérdésnél, ha ezt szeretnénk ennek a végére járni, hogy most tényleg létezik egy ilyen Isten vagy nem, akkor abban az alapkérdésbe ütközünk bele, hogy létezik-e isteni önkinyilatkoztatás. És van-e ennek az önkinyilatkoztatásnak, ahogy ő magáról szól és kérdéseinkre válaszol, van-e ennek megismerhető, megérthető dokumentuma? Ez egy döntő kérdés. És mi ma éppen egy olyan korban élünk, amikor azt mondhatjuk, hogy ebben a tekintetben teljes az elbizonytalanodás. Nem csak általában az emberek között, tehát, hogy létezik-e isteni kinyilatkoztatás, és van-e annak megismerhető, megérthető dokumentuma. Nem csak általában az emberek között van nagy elbizonytalanodás, de még a kereszténységen belül is, és még azon belül is, még a protestantizmuson belül is. Azért mondom, hogy még a protestáns teológusok között is, mert hiszen a 16. századi reformáció idején, ugye ez volt az induló reformációnak a legdöntőbb állásfoglalása, hogy Isten egyedül az írásból ismerhető meg, ugye? Ez volt a szóla, szkriptúra elv. És hogy milyen komolyan vették akkor, hogy emberi nyelven ugyan, hogy megérthessük, de a Bibliában foglalt isteni kinyilatkoztatás, annak a dokumentum, hogy hogyan szólt Isten a proféták által, hogyan szólt az ő fia által, az ott van a Bibliában. Hogy ezt mennyire azonosították Isten beszédével a Bibliát, ezzel kapcsolatban néhány sort idéznék Luther Mártontól. Ő ezt mondta: Isten igen nagy kegyelmének és csodálatos kitüntetésének tartom, ha valakinek megadatik, hogy a Szentírás igéit éppen úgy olvassa és hallgatja, mintha csak magától Istentől hallaná őket. Ki ne remegne meg testben, lélekben, ha tudná, hogy ilyen hatalmas felség szól hozzá. Tehát Luther még így gondolkodott. Azt mondta, hogy a Szentírás igéit úgy olvashatja az ember, és ez az igazi, mintha úgy olvasná, úgy hallaná, úgy gondolkodna róla, mintha magától Istentől hallaná őket. Aztán idéznék a második helvét hitvallásból is, ez a református egyháznak az egyik fő hitvallása, 1562-ből való, és nézzük meg, hogy ebben a hitvallásban is, még a 16. században, hogy gondolkoztak a Biblia felől. Hisszük és valljuk, hogy a szent proféták és az apostolok kanonikus, vagyis ihletetnek elismert írásai mind az Ó, mind az Új Testamentumban Isten igaz igéje. Ezért hát Isten világosan a lelkünkre kötötte, hogy ahhoz semmit hozzá ne adjunk, se belőle el ne vegyünk. Az írásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igaz keresztény értelmű magyarázatnak, amely magából az írásból van véve. Tehát a hit dolgában nem fogadunk el más döntőbírónak, mint magát Istent, aki a Szentírás által jelenti ki, hogy mi igaz, mi hamis. Ugye nagyon egyértelmű volt még a 16. században a reformátor tanítók részéről ez az állásfoglalás. Óriásit változott azóta a világ. Szeretnék idézni néhány sort Jörg Cink, Egyetemes Egyház, de mikor című könyvéből. Ezt a Calvin kiadó adta ki, nem is olyan régen, 2003-ban. És hadd olvassam el, hogy ez a nemrégiben elhunyt neves német protestáns teológus hogyan szól, hasonlítsuk össze azzal, amit az előbb olvastunk, Luther hitvallását, vagy a második Herbét hitvallást. Nekünk ma egészen másként kell kezelnünk az írás és a hagyomány közötti feszültség kérdését, mint Luther idejében. El lehet-e különíteni a hagyományt attól a szentírástól, amelyet olvasunk? Egyáltalán el lehet-e választani a kettőt egymástól? És nem egy hosszú és fontos hagyományozási folyamat eredménye maga a szentírás is? Sohasem maga a Biblia hat rám közvetlenül, hanem mindig magyarázatok, amelyek eljutottak hozzám, olykor félre értelmezések is, és olyan mércék, amelyeket valamikor valakik felállítottak. Ha ez világossá válik számomra, akkor arra is azonnal ráébredek, hogy közvetlen út a Bibliához nem létezik. Amivel én egy történeti alakban, például Jézusban találkozom, azt a keresztények és nem keresztények, barátok és ellenségek ezerszeres interpretációja és értelmezése építette föl. Ugye óriási a különbség a Bibliához, az isteni kinyilatkoztatáshoz való viszonyulást illetően. A mai teológusok között általában ilyen kifejezésekkel találkozunk, hogy Istennek csak észlelés nyomai vannak a világban. A legelterjedtebb felfogás az, hogy a Biblia az az összkeresztény hagyomány egy része. A Biblia maga is hagyomány. De az, hogy a Biblia Isten beszéde, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy Isten sok rendben, sokféleképpen szólt hozzánk emberekhez és végezetül az ő fia által is, ez mára tökéletesen elbizonytalanodott. Egyenesen olyan megfogalmazás jut eszembe, ha nagyon kiélezetten akarok fogalmazni, hogy a kereszténység kezd sok Isten hívő vallássá lenni. Ne értsük félre a kifejezést, idézőjelbe teszem a sok Isten hívőt, de ezen azt értem, hogy mivel nincsen mérce, mivel nincs ott az Isten beszédének a biztos mérce szerepe, ezért rengetegféle Isten kép létezik. Mikor valaki azt mondja, hogy hát nem baj, hogy sokfélék vagyunk, az a lényeg, hogy egy Istent imádunk. Akkor mindig azt szoktam mondani, ez az, ami nem igaz. Mert ez nem egy Isten, mert annyira különböző istenképek léteznek. De még ennél is többről van ma szó, mégpedig arról, hogy egészen döbbenetes, meredek megfogalmazások hangzanak el manapság az úgynevezett felekezetközi ökumenikus mozgalmon belül. Például legtöbben valószínűleg hallottak arról, hogy 2019-ben Ferenc pápa aláírt egy közös nyilatkozatot a kairói Al-Azhar Egyetem nagyimámjával, aki a mérsékelt iszlámnak a képviselője, és én olvasok csak egyetlen mondatot ebből a közös nyilatkozatból. A vallások, a bőrszínek, a nemek, a fajok és a nyelvek sokfélesége és különbözősége isteni bölcs akarat rendelkezése, amellyel Isten az embereket teremtette. Még egyszer elolvasom, kicsit gondolkozzunk el a mondaton, ez nagyon magas dokumentumban nyert így megfogalmazást. A vallások, a bőrszínek, a fajok és a nyelvek sokfélesége és különbözősége isteni bölcs akarat rendelkezése, amellyel Isten az embereket teremtette. Ugye most azzal ne is foglalkozzunk, hogy a Biblia szerint Isten a különböző nyelveket se teremtette, hanem a Biblia szól arról, hogy és miként alakultak ki, de az, hogy a különböző vallások az isteni akaratnak a rendelkezése, amellyel Isten az embereket teremtette, ezzel egyenjogosítja a nagy világvallásokat. Tehát már nincs szó arról, hogy a kereszténység, vagy a kereszténységnek a legősibb dokumentuma, korábban kinyilatkoztatásként tisztelt Biblia, az lenne a kizárólagos igazság. Most október 5-től 7-ig zajlott újra egy vallásközi, már a 36. vallásközi találkozó Rómában, és ezen hangzott el, sok érdekes nyilatkozatot lehetne idézni, de én csak egyet idézek, Ferenc pápa így fogalmazott a beszédében, hogy olyan új nevelésben kell részesíteni az embereket, olyan nagy veszélyben van a világ, hogy meg kell haladni a korábbi különbözőségeket, és most már azt tanulják az új nemzedékek, de még a maiak is, hogy csak nővér vallások és testvér népek léteznek. Ugye a kereszténységben ismert az a hasonlat, hogy Krisztus a vőlegény, az ő hívő népe, egyháza, a felesége, mennyasszonya, ez, ugye ezért nőnemű az egyház, a vallás, és akkor ezt a többi vallásokra is kiterjesztve, ezért beszél nővérvallásokról, és emellett testvér népekről. És lehet, hogy valakit zavarba is hoz egy pillanatra az, hogy ténylegesen három világvallás is létezik, amely egyaránt azt mondja, hogy isteni kinyilatkoztatáson alapszik. Melyik ez a három világvallás? Az egyik éppen az iszlám, ugye, amelyik azt vallja, hogy a Korán az egy egyenesen égből leesett könyv, az tökéletes, az Istennek a kinyilatkoztatása. A hinduizmusban a védákat és a nagy nemzeti, egyik nagy nemzeti eposzuknak egy részét, a Bhagavad Gitát tekintik úgy, hogy közvetlen isteni kinyilatkoztatás. És ugye a Bibliában is azt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, és akkor mondhatná valaki, hogy na most egy jámbor ember, egy Isten kereső ember, akkor honnét, vagy hogyan állapítsa meg, hogy ha három világvallás is ezt állítja, hogy isteni kinyilatkoztatáson alapul, akkor melyiket tekintheti hitelesnek? Mert hogy nem azonos dolgot mondanak, az biztos, hanem nagyon eltérő dolgokat. Itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy igaz, hogy egyformán állítja ez a három világvallás azt, hogy isteni kinyilatkoztatáson alapszik, de egy valamit csak a kereszténységben találunk meg. Mégpedig azt, hogy itt nem csak egy állítás van, hogy ez Isten beszéde, hanem azt is ésszel végig gondolhatóan és végig követhetően elmondja, hogy hogyan jut el hozzánk az egyes emberekhez Isten beszéde. Mert ugye ehhez nem kell sokat magyaráznom, hogyha tényleg létezik egy egész univerzumot teremtő, fenntartó, hihetetlen tudással rendelkező Isten, akkor, hogyha ő nekünk embereknek valamit mondani akar, akkor ott, hogy mondjam, nagyon oda kell szállítania ezt a beszédet arra a szintre, ahol mi megértjük. Hiszen ha csak valaki elmegy egy híres professzornak az előadására, be akar ülni, akár melyik szakterületen, és ő maga abban a tudományágban nem egy jártas, akkor nem ért a világon semmit. Hát, hogyha a mindenható Isten akar hozzánk szólni emberekhez, akkor az egy óriási feladat, hogy hozzánk érthetően, hogy tudja eljuttatni az ő üzenetét. Úgy olvassuk Ézsaiás könyvében, Isten így szól, és ennek így is kell lenni, ha létezik egy ilyen világteremtő, fenntartó Isten. Azt mondja, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, az én gondolataim és utaim annyival magasabbak a tieiteknél, amennyivel magasabb az ég a földnél. Na hát, ezt a roppant távolságot hogyan teszi meg Istennek a gondolata, Istennek az üzenete hozzánk emberekhez úgy, hogy ne torzuljon, és azt mi tényleg meg tudjuk érteni. Nagyon fontos tanítása a Bibliának az úgynevezett kinyilatkoztatás láncnak a bemutatása. Mi is ez a kinyilatkoztatás lánc? Mondhatom, ez egy élő láncolat, ahogy Isten közvetítőkön keresztül eljuttatja hozzánk egyszerű emberekhez az ő gondolatait és beszédét. Ha fellapozzuk Jelenések könyve első fejezetét, a könyvnek az első három fejezetében a következőt olvassuk. Tehát Jelenések könyve első fejezetéből idézem az első három verset. Így hangzik. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelentette az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Ha most lenne itt a háta mögött egy tábla, meg egy kréta, akkor az lenne a legjobb szemléletesen felrajzolni. Honnét is indul a kinyilatkoztatás? Azt a Jézus Krisztus kijelentésemet adott néki az Isten. Itt az atyára utal. Tehát legfölül van az atya, és az atya mindent megoszt a fiúval, azt mondja, adott kinyilatkoztatást, üzenetet Jézus Krisztusnak, ő pedig elküldve azt az angyal által megjelentette Jánosnak. Ez a János a Jézus 12 tanítványa közül az egyik, az úgynevezett szeretett tanítvány, aki Pátmos szigetén számüzetésében kapta azt az egész kinyilatkoztatás sorozatot, amit Jelenések könyve tartalmaz. Tehát adott esetben angyalát is felhasználja, így csak itt jegyzem meg, hogy az angyalok egészen mások a Biblia szerint, mint a népies fantáziában. Ugye a Biblia hatalmas intelligenciájú, hatalmas erejű, embereknél magasabb rendű lényeknek mutatja be őket. Tehát adott esetben még Isten angyala is részt vesz a kinyilatkoztatás közvetítésében. Jobb könyvében olvasunk ilyen kifejezést, hogy magyarázó angyal. Többször találkozunk proféták könyveiben ilyennel, hogy mikor Isten neki kinyilatkoztatást adott, kérdez valamit, és a magyarázó angyal ad neki felvilágosítást. És aztán ott van az újabb láncszem, János apostol, egy földi ember, akire Isten rábízza a maga kinyilatkoztatásait. Ugye, ha ezt a szót halljuk, hogy proféta, akkor nekünk legtöbbször valamelyik ószövetségi proféta, vagy együtt az ószövetségi proféták jutnak eszünkbe, de a proféta szó tágabb értelemben többet is jelent. Mózes 4. könyve, 12. fejezetének a 6. versében olvassuk, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. Tehát proféták azok a kiválasztott személyek, akikkel a menny közvetlen kapcsolatba lép, akikhez Isten szól, és megbízatást ad nekik, hogy az üzenetét emberi nyelven adják tovább. És azért nem egyszerűen közönséges körülmények között szól hozzájuk, hanem ahogy mondja, álomban vagy látomásban, egy különleges nyugalmi állapotban, mert tudjuk, hogy az embernek mennyire könnyen szóródik a figyelme, mennyire nem tökéletesen dolgozik adott esetben a memóriája, de Isten egy ilyen különleges állapotba helyezte a prófétákat, amikor kinyilatkoztatást bízott rájuk az álom vagy a látomás nyugalmi állapotában, hogy mint valami érzékeny felvevő úgy működjenek, és ugyanakkor szívvel, lélekkel meg is értsék amit Isten rájuk bíz, nagyon pontosan őrizzék az emlékezetükbe, és majd vissza tudják adni emberi nyelven. Ugye a prófétákról azt is olvassuk a Bibliában, hogy Isten szent emberei voltak. Olyan erkölcsileg kiváló személyek, akik megtartották azt a prófétai fegyelmet, amiről itt János apostol is ír, azt mondja, ő bizonyságot tett az Isten beszédéről, mindenről, amit látott és hallott. Tehát nem tesz hozzá a maga gondolataiból, mélységesen tiszteli, nagyon komolyan veszi ezt a megbízatást, és nem tesz hozzá, és nem vesz el semmit, tanúskodik, egyszerűen csak tanul mindarról, amit látott és hallott. De ezzel még nem ér véget a kinyilatkoztatás lánc. Ugye a proféták sokszor szóban mondták el, amit Isten rájuk bízott, de utóbb ugyancsak Isten utasítására írásba is foglalták ők maguk. És itt még nem ér véget, még mindig a kinyilatkoztatás lánc, mert ha tovább olvassuk Jelenések könyve 2. meg 3. fejezetét, ott olvassuk, hogy János utasítást kapott, hogy 7 korabeli gyülekezetnek küldje el a rábízott üzeneteket, és akkor itt sorakoznak ezek az egyes gyülekezeteknek küldött üzenetek, és mindegyik úgy kezdődik, hogy a gyülekezet angyalának pedig írd meg. Tudnunk kell, hogy a mi magyar angyal szavunk az a görög angelos szóból származik, aminek az a jelentése, hogy követ, küldött. És nem csak azokat a magasabb rendű lényeket jelölheti, akikről az előbb beszéltünk, hogy így mondja ugye a 103. Zsoltárban, hogy Isten akaratának a hírvivője és a végrehajtója a világ mindenségben, hanem embereket is nevezhet Isten követének, küldöttének. Az ószövetségi héber szó az is küldöttet, követet jelent, ami jelölheti a magasabb rendű teremtményeket, az angyalokat, de adott esetben jelölhet embereket is, amennyiben Isten követei, küldöttei. Tehát mikor azt olvassuk, hogy a gyülekezetek angyalának is írd meg, vagy a gyülekezetek követének is írd meg, akkor valójában a gyülekezetek tanítóiról, lelki vezetőiről van szó. Mert ez a kinyilatkoztatás lánc következő látszeme, a tanító. Aki soha nem kap új kinyilatkoztatást, nem érintkezik közvetlenül a mennyel, hanem az a feladata, ahhoz kap különleges segítséget, hogy a már adott kinyilatkoztatást magyarázza, az értelmét feltárja a kortársainak. Ugye amikor az Új Szövetségben sorolja, hogy milyen szolgálatokat létesített Isten az Új Szövetségi Egyházban, akkor mindig az első a próféta, utána jön a tanító. Mert ez a tanító az a prófétai beszédet értelmezi és fejti ki a tartalmát. És ha azt gondolnánk, hogy itt vége a kinyilatkoztatás láncnak, még mindig nincs vége. Mert mind a hét gyülekezetnek szóló üzenet így kezdődik, hogy a gyülekezet angyalának írd meg, és így végződik, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És ugye egy nagybetűvel írva, jogosan nagybetűvel írva szerepel a lélek, mert a Szentlélekről van szó, a harmadik isteni személyről, aki belülről is beszélgetni tud az emberre, bele tud kapcsolni az agy tevékenységünkbe, a lelki világunkba, és megvilágosítani tudja az embert. Tehát még a tanító szava sem elég, még akkor Isten gondoskodik arról, hogy minden külön egyéniség, minden egyes ember, Isten tudja a hátterét, tudja a képzettségét, tudja a családi körülményeit, egyebeket, tudja a gondolkozásmódját, és akkor a Szentlélek még annak az embernek a gondolataiban külön forgatja, amit a tanító mondott, és a Szentlélek segíti, hogy azt megértse és önmagára alkalmazza. Nem csodálatos ez az élő kinyilatkoztatás lánc? Ez az Istennek a, hogy mondjam, hát már nagyon, ez emberi szó, hogy zsenialitás, de hogy így mondjam, az Isten bölcsességéhez, a végére mehetetlen bölcsességéhez illő megoldás, hogy ő nem csak valahova a levegőbe küld valami jeleket, vagy mond valamit, hogy értjük, vagy nem értjük, hanem ő így gondoskodik, hogy Jézus Krisztus az Atya üzenetét, mondani valóját, próféta által juttatja el, a próféta azt emberi beszédben, szóban is megfogalmazza, le is írja. Utána jön a tanító, aki annak az értelmét feltárja, és az utolsó láncszem a Szentlélek, aki azután az egyes emberek egyéniségéhez szabottan még jobban megvilágosítja annak az igének az értelmét. És ha ezt így látjuk, akkor még egyszer elmondom, hogy sem a hinduizmusban, sem az iszlámban, amely szintén állítja, hogy isteni kinyilatkoztatáson alapul, semmi ehhez hasonlót nem találunk. Az egyszerűen egy állítás, hogy az Isten beszéde, és semmi magyarázat arra, hogy az Isten magas gondolatai hogy jutnak el az emberhez. A Biblia esetében viszont itt van ennek a kinyilatkoztatás láncnak a feltárása. És akkor még arról is szólnunk kellene, hogy ugye sokszor felmerült ilyen kétely az emberekben, különösen a múlt században még, még egy századdal előrébb, a 19. században, főleg, de még a 20. század első felében is, ugye az úgynevezett tudományos gondolkodás megjelenik a kereszténységen belül is, és hát nagyon sokan fölvetették, vagy egyszerűen csak a kereszténységen kívül is, hogy hát csak nincs olyan naív ember, aki azt képzeli, hogy még ha igaz is, hogy Isten valamikor szólt a prófétákhoz, meg hogy Jézus Krisztus itt járt a földön, mint Isten fia, és hát az evangéliumokba belefoglaltatott, hogy ő mit tanított, meg mit cselekedett, hogy ma még mi ugyanazt olvassuk. Ugye miért merült fel ez a kételj? Hiszen mindenki tudja, hogy a könyvnyomtatás csak a 15. század óta létezik. És addig ezeknek a prófétáknak az írásait, az evangéliumokat, amelyek megörökítik Jézus tanításait, cselekedeteit, hát kézzel másolták, és elkopott, tönkrement egy másolat, készítették a következőt, és azt mondták, hát lehetetlen, hogy itt hibák ne csúsztak volna be, hát mennyit alakulhatott évszázadok, évezredek folyamán, hiszen mondjuk a Biblia legősibb könyvei, az időszámításunk előtti 15. századból valók, az azt jelenti 3500 év, a nyomtatásig 3000 év, tehát az alatt az idő alatt mit változhatott a szöveg, feltételezték, és hát nagyon megalapozottnak tűnt a kétely, hogy hát nehogy azt higgyük már, hogy mi még azt olvassuk, amit Isten valamikor valakiknek mondott. De ezek a hangok aztán nagyon elcsitultak, a 20. század második felében már nem jellemző az ilyen kételyeknek a hangoztatása. Azért nem jellemző, mert a 19. század második felében már megindult a nagy kéziratkutatás a Közel-Keleten, az újszövetségi, régi, ősi újszövetségi kéziratok után, és rengeteget találtak, töredékeket is, és két német tudós, Veszkott és Hort, azok nagy szorgalommal ezt az egészet átdolgozták, és az eredmény az lett, hogy az összes változatok, az összes szövegváltozatok az új szövetség egy ezrelékét érintik, és azok sem lényegi tartalmi természetűek. Tehát elhallgatott ez, hogy nehogy azt higgyük, hogy mi még azt olvassuk, és az Ószövetséget illetően pedig azért nem lehetett kéziratok után kutatni, régi ősi kéziratok után kutatni, mert ugye a zsidó népnek volt már Jézus korában, és már előző századokban is egy ilyen jellegzetes külsőségekben gondolkodó Isten tisztelete, hogy például ők úgy gondolkoztak, hogyha egy pergamentekercs, amire ugye később írták, vagy másolták a bibliai kéziratokat, már töredezésszé válik, viseltessé válik, és az Isten tiszteleti használatra nem alkalmas, akkor nehogy valaki profánul bánjon vele, mert hát az egy szent irat, nehogy porosodjon egy polcon valahol, vagy ilyesmi, azért ezeket a viseltes kéziratokat eltemették a zsinagóga mellett, ezt genizának hívták, ezeket a kézirat temetőket, és így nem maradt fenn nagyon régi kézirat az Ószövetség irataiból. A legrégibb kézirat, ugye még ami létezett a nyomtatás előtti időből, az a 11. század legelejéről való volt. És ez az úgynevezett leningrádi kézirat. Ez találták a legeslegrégibb kéziratnak a könyvnyomtatás előtt. És itt aztán különösen nagy volt a gyanakvás, hogy hát már dehogy azt olvassuk mi, amit valamikor a proféták mondtak, ennyi másolással biztos, hogy csúsztak be hibák. És akkor találták meg 1947-ben azokat a bizonyos holtengeri tekercseket. Ugye azok között töredékek is voltak, szinte az Ószövetség minden könyvéről, de ezekben a bizonyos barlangokban találták, ugye agyakkorsókba tárolva, de két teljes Ézsaiás tekercset is találtak. Ézsaiás proféta könyvét teljes egészében, és elhoztam egy képet, amit majd a végén ott kint meg lehet nézni. Ez egy nagyon jellegzetes kép. Egy izraeli folyóiratnak a hátlapján találtam, és lemásoltam, mert nagyon sokat mondó. Azt látjuk, hogy Jeruzsálemben, a könyvcsarnokában, ahol ott üvegfal mögött ott vannak ezek az ősi holtengeri tekercsek, ott van két fiatal egyetemista, és a kezükben van a mai nyomtatott Héber Biblia, meg egy nagyító, és képesek nagyítóval összehasonlítani azt az időszámításunk előtt első-második századból való kéziratot a mai kezükben lévő nyomtatott Bibliával. Mert ebben összes kutató megegyezett, hogy amit ott a holtengeri barlangokban találtak, azok az időszámításunk előtti első-második századból valók. Tehát akkor, ha most arra gondolunk, hogy addig az időszámításunk utáni 10. századból ismerték a legrégibb kéziratot, össze lehetett hasonlítani, hogy 1000 év alatt mennyit változott a szöveg. És mi a titka annak, hogy ennyire pontosan őrződtek meg ezek az egykori profétai írások, azon túl, hogy nyilván Istennek gondja volt rá, Én erre mindig szoktam mondani, hogy furcsának is találnám, ha Isten akar valamit mondani az embereknek, és neki végére mehetetlen bölcsessége van, és ezt a feladatot már nem tudja megoldani, hogy ami kinyilatkoztatást ő a prófétákra bízott, vagy a Jézus életéről szóló, tanításáról szóló beszámolók, azok nem maradjanak fönn pontos szöveggel, ha ő ezt az egész emberiségnek szánta az idők végezetéig. De van egy racionálisan megérthető magyarázata is ennek, és pedig az, hogy ezek a bibliai iratok, ezek keletkezésüktől fogva nagyon nagy tiszteletben álltak, mert tapasztalat is fűződött hozzájuk, hogy a bennük foglaltak beteljesedtek, és rendkívüli figyelemmel és gonddal másolták őket. Például a később az úgynevezett maszoréta tudósok már időszámításunk után, a 5.-től 10. században ők szabályokat állítottak föl. Meg kellett számolni a betűket, meg sok-sok mindent, hogy ellenőrző szabályokat állítottak föl a másolóknak. De szeretnék felolvasni egy érdekes fennmaradt kis dokumentumot. Egy bizonyos Izmael rabbi egy fiatal írástudót így okított, ezt mondta neki. Fiam, légy elővigyázatos, hiszen a te munkád Isten munkája. Ha betűt kihagysz, vagy egy betűvel többet írsz, elpusztul az egész világ. Tehát ők ilyen komolyan vették, hogy ezek az írások Isten kinyilatkoztatását tartalmazzák, amelyek embereknek létfontosságúak, hogy így fogalmazott, hogy ha valamit elvétesz, akkor elpusztul egész világ. És ezek után én már csak egyetlen dolgot szeretnék említeni, hogy én azon szoktam a legjobban csodálkozni, pedig ezt nagyon sok embertől hallottam, mai keresztényektől, hogy így milyen szabad elvű keresztényektől. Azt mondják, hogy hát az egész Bibliát ő nem tudja, mondja valaki, én nem tudom elfogadni. Különösen nem azt a naív teremtős történetet ott a Biblia elején, hát az olyan hihetetlen. Egy fontos a Bibliából a Jézus történet, az evangéliumok. Azt én elfogadom, az evangéliumokat, a Jézus történetet. De az egész Bibliát úgy nem. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy na de hát, ha valaki azt mondja, hogy az evangéliumokat elfogadja, Jézust elfogadja, akkor akik egy kicsit jártasak a Bibliában, megkérdezem, hogy Jézus hogy viszonyult az írásokhoz? Az ő száját elhagyta ilyen kifejezés, hogy Isten beszéde. Még olyan radikális formában is, amikor például azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Tehát Jézus azt állította, hogy itt a földön megismerhetőek olyan beszédek, amelyek Isten szájából származnak. Aztán gondoljunk arra, hogy például azt mondta Jézus, hogy kik az ő igazi követői, kik az ő földi családja. Lukács 8.21-et idézem. Azt mondta, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Megint használta az Isten beszéde kifejezést, mint ami itt a földön megismerhető és mércének tekinthető. Aztán ugyancsak Jézus mondta, Máté evangélium a 24. fejezetének a 35. versét idézem, ahol ezt olvassuk. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Megkérdezem, ennél nagyobb hatású hasonlatot használhatott volna Jézus, hogy az ég és a föld előbb elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És figyeljük csak meg, hogy sokszor tettek föl Jézusnak kérdéseket, vitás kérdéseket is, és Jézus rendszerint hogy kezdte a válaszát hallgatóinak? Hogy akik magukat a könyv népének vallották, ugye, vagy az írástudók tettek föl éppen kérdést, azt mondta nekik, hogy van az írásban? Mint olvasod? Vagy megkérdezte, sosem olvastátok az írásokban? És amikor ő megkísértetett, ugye ismerjük a Bibliában a pusztai megkísértés történetét, akkor Jézus minden egyes válasza, amivel a kísértőt elutasította határozottan és egyértelműen, hogy kezdődött? Meg van írva. Meg van írva. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy valahol valamilyen, ma így szokták mondani, hogy ilyen fanatikus álláspont, vagy fundamentalista álláspont, hogy ha valaki azt mondja, hogy nekem mérték az, ami az írásban van, ilyenkor egyszerűen mondhatjuk azt, hogy csak Jézust követjük ebben. Mert ha Jézust elfogadjuk, Jézus az írásokat abszolút mércének tekintette, és mérceként kezelte. Tehát nem kell aggódnunk azon, ha azt mondjuk, hogy meg van írva, és én ezt igazságnak tartom, mert ezzel csak Jézus követőinek bizonyulunk, mert ő is így viszonyult az írásokhoz. És végül utoljára még néhány szó arról, hogy hát vajon a Biblia magán viseli-e az isteni eredetnek a nyomát? Mert ha tényleg Isten beszéde ez, még ha emberi nyelven is, kell, hogy legyen valami olyan rendkívülisége és különlegessége, amely nem hasonlítható össze semmi mással. És én ezt most csak felsorolásszerűen érintem. Először is a Bibliában olyan eszmék vannak, amelyeket ember egyszerűen nem találhatott ki. Pascal mondta, hogy a Biblia az a különleges emberek természetével ellentétes dolgokat tartalmazó könyv, ami csodák csodájára mégis fennmaradt. Mert valóban olyan istenkép tárul elénk a Bibliában, amely az emberi természettel nagyon ellentétes. És a legcsodálatosabb benne a megváltástan, hogy Isten a bűn problémáját, az ember megmentésének a problémáját hogy oldja meg. Ilyet az ember nem talál ki, hogy Isten hoz áldozatot az emberért. Ugye az áldozat eszméje minden vallásban létezik, de mindig úgy, hogy az embernek kell áldozatot hozni, és az Istent engesztelni, hogy áthidalja a nagy szakadékot közte és az Isten között. De a Bibliában azt találjuk, hogy az emberért Isten hoz áldozatot. Isten ad mégpedig kimondhatatlan áldozatot, az ember pedig ingyen kegyelmet kap, ha hisz ebben az áldozatban. Ilyen eszmét nem tud az ember magától kitalálni. Aztán sorolhatnánk tovább, hogy bámulatos az, hogy 1600 év alatt keletkeztek a Bibliában foglalt iratok, és mégis nem formális, de tökéletes tartalmi egység van bennük. Ha például fölvetem azt a kérdést, hogy mi olvasható a Bibliában a halálról, akkor teljesen mindegy, hogy ószövetségi vagy újszövetségi iratok, összevethetem az összeset, ugyanazt mondja. És ugyanezt mondhatnánk más kérdésekről is. És annyira különböző korban élt, különböző szerzők részéről elképzelhetetlen, hogy emberileg létre tudtak volna hozni ilyen egységet. Vagy ott van a messiási proféciák csodálatos világa. Szóval nem lehet elképzelni, hogy ült egy proféta, és akkor hát hegyezte a tollát, vagy ilyen íróeszközét, és akkor kifundálta, hogy micsoda összefüggések lesznek itt majd ezek között, a messiási proféciák között. Aztán Pascal mondta, 17. századi természettudós és gondolkodó, azt mondta, hogy hát minden vallás magát vallja igaznak, és kéri, hogy követeli, hogy higgyenek benne. Ezen az alapon én nem hiszek, de a kereszténységnél elgondolkoztat valami. Azt mondta, itt beteljesedett proféciák vannak, ami egyetlen más világvallásban nem létezik. Mindenki gondolja csak végig, találkozott valaha valamely világvallásban azzal, hogy előre kijelent, emberileg ki nem következtethető, meglepő fordulatokat mondjuk a történelemben, és az pontosan úgy beteljesedik. Tehát ez is egyedülálló, és a Biblia mondja is, hogy az előre ismerés, a jövőnek a kijelentése az egyedül a végére mehetetlenül bölcs Istennek a képessége és a sajátja. Aztán csodálatos a Bibliának a nyelvezete. Nagyon szeretem a 119. Zsoltár 140. versét, amely így hangzik. Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. Jézus mondta a földön, a hegyi beszéd során hangzott el, a ti beszédetek legyen igen, igen és nem, nem, és ami ezen kívül van, az a gonosztól van. Vagyis ami az igen meg a nem keverése. De a Bibliában nem keveredik az igen és a nem. Nem keveredik a rossz és a jó. És a Biblia nyelvezete tiszta, ugyanakkor költői magasságú, nem érzelgős, nem dagályos, de egy igazi, megszólító, erővel teljes beszéd. És végül van az Isten beszédének még egy különleges tulajdonsága, tudnélik az, hogy valami jellemformáló, gondolkodásmódot átformáló erő rejlik benne. Ezt úgy olvassuk a Bibliában, hogy Isten beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hányszor érzi úgy az ember, mikor olvas a Bibliában valamit, ó, ezt most tükröt állít elém, mintha megszólítana, te vagy az az ember. Tehát hatalmas átformáló ereje van. Azt olvassuk a Timóteushoz írt második levélben, hogy azt írja Pál apostol, hogy az Isten beszéde az alkalmas a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Milyen gyönyörű kifejezés, az igazságban való nevelése. És a vége még szebb, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Azt írta Pál apostol egykor a tesszalonikai keresztényeknek az első században, és mondja, hálát adunk Istennek, hogy Isten általunk hirdetett beszédét ti nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, amint hogy valósággal az is, volt tette hozzá, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. És ez a teremtő erő, ez a gondolkodásmódot, magatartást, cselekedeteket átformáló hatalom az egyik legkülönösebb tulajdonsága a Bibliának, hogy igazságba neveli, igazságosságra neveli az embert, és minden jó cselekedetre felkészítetté teszi. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, és azzal fejezném be a mai előadást, hogy még egyszer idézem János Evangélium a 17. fejezetének a 3. versét. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát összekötve az előző előadást meg a mait, Istent ugyan szemmel nem láthatjuk, de a beszéde elérhető, megismerhető, megérthető, és általa megtudhatjuk, hogy kicsoda az Isten. És itt folytatjuk majd egy következő alkalommal, amikor azt a kérdést tesszük föl, egy hónap múlva a következő előadáson, hogy megismerhető-e Isten például a teremtett műveiből, az alkotásaiból. Megismerhető-e például a természettudomány útján. Lehet-e másképpen is megismerni őt, mint a kinyilatkoztatása által, a saját önkinyilatkoztatása által. Ez lesz a következő témánk.